Retorika. A memória. Adamik Tamás előadása.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot. Na, hölgyek és urak! Tehát ugye a szónoknak öt feladata van, ugye? A feltárás, megkeresni a dolgokat, invenció, elrendezni a dolgokat, diszpozíció, megfogalmazni a dolgokat, ez az élokúció, a stílus, azután megtervezni az előadásmódot, az a pronunciáció, és ugye végül kívülről megtanulni, az a memória. Na most kérem szépen, mindegyik szónoknak mindegyik feladata konkrét is és általános is. Ugye olyan értelemben, hogy konkrét, hogy egy ügyhöz, egy dolgozathoz kell összekeresni a forrásokat, és ugye a megoldást megtalálni. Illetve ez a konkrét általános a feltárás elmélete. Vagy ugye az elrendezés. Egy témának kell megcsinálni a vázlatát, a felépítését, a struktúráját. Ez a konkrét általános ugye a struktúra elmélete. Ugye? Vagy egy témát kell megfogalmazni az élokúció, ez a konkrét, általános a stílus elmélet. Ugye? Vagy a pronunciáció, egy beszédnek kell kidolgozni az előadásmódját, ez a konkrét, illetve az előadásmód elmélete, módszertana, általános. És ugyanez vonatkozik, ugye, a memóriára, nevezetesen ugye egy verset megtanulni, egy konkrét feladat, és a mnémotechnika, ugye a memória fejlesztés módszertana. Tehát kérem szépen, hölgyek és urak, mai órán kérem szépen a memória, ugye a memória címszó alatt, tehát az emlékezet. Tehát öt pontban tárgyaljuk, kérem szépen, első pont az lesz, hogy milyen jelentősége van a memóriának, a jó emlékező tehetségnek. A második pont az lesz, hogy az antikvitásban, az ókorban tanították a memóriát, az emlékező tehetséget, tehát tantárgyból tanították, ugye, mert nagyon fontosnak tartották. A harmadik pont a Caius Herenniusnak ajánlott retorika, memória fejlesztése, tehát memóriatana. Negyedik, Cicero memóriatana, ezt nagyon röviden fogjuk, mert Cicero ugyanazt tanítja, amit a retorika, a Herennium, és az ötödik lesz Quintilianus. Quintilianus memóriatana, memória fejlesztés tana. Na kérem szépen, egy szobor csoportjal kezdjük, Paul Ricoeur. Hallottak-e Paul Ricoeurről? Ugye már nagyon idős, ugye, világhírű francia tudós, hermeneutikával foglalkozik, értelmezés tudománnyal, és írt egy ilyen könyvet, La Mémoire, tehát magyarul írják csak az emlékezés, L'Histoire, történelem és a feledés. Tehát magyar címét írják le, 2000-ben publikált egy ilyen könyvet, az emlékezet, a történelem és a feledés. Ennek a könyvnek a belső fedőlapján van egy szoborcsoport, és ez a szoborcsoport két ember alakot ábrázol. Az alsó alak egy robusztus öregember. Szakállal, koszorús fővel, ő kérem szépen, Kronosz. Ugye Kronosz egyrészt ugye a görög istenvilág egyik istene, másrészt azt jelenti, hogy idő. Tehát Kronosz. Bal kezével egy óriási nagy könyvet tart, ugye Kronosz, jobb kezével pedig tépi a lapokat és dobja el. Tehát ugye a Kronosz, az idő, ez ugye a feledékenységet szemlélteti, ugye az idő mindent tönkretesz, mindent feledésbe borít. Fölötte egy csodálatos női alak, emelkedik ki, ez a női alak pedig kérem szépen a történelem. Tehát alul van Kronosz, fölül van történelem, ugye az historia, tehát a történelem, mint női alak tekintete, komoly, vizsgálódó, kutató. Miért? Mert maga a história szó, ez görög eredetű szó, azt jelenti kérem szépen, hogy kutatás. Kutatás. Tehát ez a női alak, ugye, tekintete kutató. Lábával felborít egy bőségszarut, amelyből ugye pénz, arany hullik ki, mint ami ugye semmit nem ér a történelem folyamán. Lábával felborít, jobb kezében pedig egy könyvet tart, és a könyvön tintatartó és toll. Ugye ez az emlékezet. Ez az emlékezet. Ugye a dolgok megörökítésének eszközei. Na most kérem szépen, abszolút természetes, ugye, hogy ez a szoborcsoport görög mitológiából meríti témáját. A görögök és rómaiak számára az emlékező tehetség nagyon-nagyon fontos volt. Quintilianus ezt írja. Tudnilik, akik jó emlékező tehetséggel rendelkeztek az ókorban, azok halhatatlanná válnak. Idézem Quintilianust. Egyébként, hogy mire képes az emlékezet, akár velünk született, akár gyakorlással fejlesztettük ki. Tehát ugye van egy velünk született emlékező tehetség, és van egy tudománnyal és gyakorlással kifejlesztett. Arra tanú Temisztoklész. Ugye Temisztoklész, ugye a szalamiszék csata hőse. Kérem szépen, Temisztoklész egy év alatt perzsául úgy megtanult, egy év alatt perzsául, hogy a perzsák se tudták megkülönböztetni őt a perzsáktól. Tehát úgy megtanult egy év alatt. Miért? A jó emléke, ugye az idegen nyelvek tanulásához nagyon fontos az emlékező tehetség. Aztán Mitridátész. Pontuszi király Mitridátész. Mitridátész, ugye a latin szakosok olvassák is ugye Cicero szövegét a Mitridátész elleni háborúról. Kérem szépen, ez a Mitridátész 22 nyelven beszélt, mégpedig annyi nyelven, ahány népen uralkodott. Zseniális is volt, képzeljék el, hogy a rómaiakat majdnem tönkreverte. Tehát zseniális hadvezér volt. Akkor Kűrosz, a nagy Kűrosz, kérem, aki a perzsa birodalmat megalapította, Kűrosz. Kűrosznak olyan memóriája volt, kérem szépen, hogy minden katonájának tudta a nevét. Tehát, hölgyek és urak, a memória az antikvitásban nagyon-nagyon fontos volt. Miért volt olyan fontos az antikvitásban a memória? Kisasszony, mit gondol? Ugye nem voltak különféle rögzítő eszközök, mint manapság, ugye? Tehát nagyon azon kívül a könyv rettenetesen drága volt a könyv, egy olyan egyetemi hallgató, akinek nem volt ugye pénze, elkérte a barátja könyvét, és két nap alatt bevágta, mert olyan memóriája volt, és soha el nem felejtette. Hölgyek és urak, esküszöm, hogy nem hiszik el. Én se nagyon hiszem el a következő részletet, de el kell hinnem, mert egy nagyon becsületes ember, ez ugye Seneca. Seneca, ugye két Seneca van. Van a nagy filozófus, író és költő Seneca, ugye akit mi ismerünk, és ugye Kosztolányi, Nero a véres költő című regényében is szerepel. Na most ennek a papája rétor volt, szónok volt, és összegyűjtötte fiai kérésére azokat a mintabeszédeket, amelyeket ő fiatal korában hallott Rómában. Fönn is maradt ilyen vastag könyv emlékezetből. Na, hogy tudtam meg? Fölolvasom, tehát nem teszek hozzá semmit, mit ír. Ezt írja, kérem. Valamikor a memória oly mértékben birult bennem, hogy nem csak arra volt képes, amire a mindennapi életben szükség volt, hanem nem tagadom, a csodájára jártak. Mert 2000 nevet, amelyet fölolvastak, ugyanolyan sorrendben visszamondtam, 2000 nevet, hihetetlen. Vagy, és amíg a tanárra vártunk, osztálytársaim összeállítottak, mint egy 200 soros verset, mégpedig úgy, hogy kiki egy versort adott hozzá, és ezt az utolsótól kezdve az első sorig hibátlanul elszavaltam. Hát ez is képtelennek tűnik. Nem az előről kezdte, ugye, mert az nagyon könnyű lett volna, hanem az utolsótól, és visszafelé. Teljes képtelenségnek tűnik, de el kell hinnünk, mert egy nagyon tisztességes, becsületes ember mondta. Na kérem, hogyan jutottak az ókorban ehhez a szenzációs memóriához? Úgy, hogy kérem szépen, mnémonika, emlékezés tudomány, mnémonika, a rétorika, a terennium szerzője használja ezt, ugye, mnémotechnikát, emlékezés tudományt tanultak, és kérem szépen, ez a módszer segítette a memória kifejlesztését. A rétorika, a terennium azt mondja, hogy kétféle memória van. Az egyik a természetes memória, a másik a kifejlesztett memória. És azt mondja, hogy nem kell kétségbe esni senkinek sem, mert mind a kettőt lehet fejleszteni. Tehát akinek rossz a memóriája, azt is lehet fejleszteni, és akinek születésétől kezdve nagyon jó a memóriája, az is fejleszthető. Nagyon fontos, hogy hogyan fedezték föl ezt a mnémonika módszert, amelyet az ókorban használtak. Véletlenül, mégpedig kérem szépen, Szimonídész költő volt az, akinek tulajdonítják. Szimonídészről mindenki hallott. Szimonídész, ugye, ő volt az ókor leghíresebb sírepigramma író volt, ugye Krisztus előtt 557 és 468 között élt, ugye, és valamennyien tudják, ugye, a ma híres termopülái hősökre írt epigrammáját, itt fekszünk, vándor, vidd hírül a spártaiaknak, megcselekedtük, amit megkövetelt a haza. Auxein angel lein lake daimoni ois hoti tede, keimeta hoikein ois, rémasi peisomenoi. Ugye ez az eredeti, ugye ez egy gyönyörű szép. Egyébként nagyon katonás ez, ugye? Nagyon katonás ez a epigramma. Na kérem, ez a Szimonídész hogyan fedezte föl? Felolvasom önöknek. Ezt egyébként Quintilianus a 11. könyvben hozza ezt a szöveget. Idézem, az emlékezés művészetére, mint mondják, elsőként Szimonídész mutatott rá. Közismert a története. Miután egy megkoszorúzott ökölvívóra, ez a megkoszorúzott ökölvívó édes kisasszony milyen győztes volt? Arisztotelész azt mondja, hogy ezt mindenki tudja, hogy olimpiai bajnok volt. Miért? Mert az olimpiai bajnokok mit kaptak? Koszorút. Tehát egy olimpiai bajnok ökölvívóra előre kialkudott árért megírta a költeményt, amilyet általában a győztesekről szoktak költeni. A pénz egy részét nem fizették ki neki, mert a költők módján gyakran elkalandozott a témától, és Kasztort meg Polüdeikészt dicsőítette. Ki ez a Kasztor? Ugye ezek segítő istenek, ez egy ikerpár, ugye, segítő istenek és sportistenek is. Tehát természetes, ugye, hogy Kasztort és Polüdeikészt is segítették, hiszen egyikük ökölvívó istenség is volt. Tehát őket is magasztalta. Tehát kijelentették, hogy a tiszteletdíj másik részét azoktól követelje, akiket magasztalt. Tehát Kasztortól és Polüdeikésztől, ugye ezek tengeren is védik a hajósokat. Kisasszony például tengeren utazik, kitör a vihar, kihez kell könyörögni? Kasztorhoz és Polluxhoz, ugye ők segítenek folytonosan. Tehát a hagyomány szerint ezek meg is fizettek neki. Nagy lapkomát csaptak ugyanis ugyanezen győzelem tiszteletére, és Szimonídészt is meghívták a lakomára. A lakomáról azonban váratlanul kihívják azzal, hogy két ifjú érkezett lóháton, és haladéktalanul beszélni akarnak vele, ugye, ők lovas istenek, mindig lóháton jártak. Bár nem találta meg őket, de a folytatás megmutatta, hogy az istenek kegyesek voltak iránta. Alig, hogy kilépett, az ebédlőterem leomlott a lakomázókra, és úgy szétzúzta őket, hogy sem az arcukat, sem összeszedett tagjaikat nem voltak képesek semmiféle jelről felismerni a rokonok, akik el akarták őket temetni. Ekkor Szimonídész mondják, emlékezve arra, hogy ki milyen sorrendben ült. A sorrend írják föl, nagyon fontos itt. Ki milyen sorrendben ült, a holttesteket azonosítani tudta. Tehát Szimonídész fedezett föl, kérem szépen, egy ilyen módszert. Na most mi ennek a lényege? Ezt a módszert először a Rhetorica Terennium szerzője, Cornificius írja le. Nevezetesen van egy természetes emlékezet, naturalis memoria, és van kérem szépen egy kifejlesztett memória, artificiosa. És a továbbiakban ugye arról beszélünk, hogy hogyan lehet kifejleszteni a memóriát. Azt mondja, hogy ennek alapja a helyszínek. Helyszínek latinul loci, tehát lokuszok, helyek, helyszínek. Azt mondja, hogy aki a memóriáját fejleszteni akarja, sok-sok helyszínt kell összegyűjtenie, és ezeket a helyszíneket sorrendbe állítania, és minden ötödik helyszínt megjelölnie. Tehát a helyszínek nagyon fontosak. Mit ír róla? A helyszínek hasonlatosak a viasztáblához, ugye azon írtak az ókorban, vagy a papírushoz, a képek a betűkhöz, a képek elrendezése és elhelyezése az íráshoz, az előadás pedig a fölolvasáshoz. Tehát kérem szépen, ezek a helyszínek olyan, mint a viasztábla vagy a papír. Na most ezekbe a helyszínekbe képeket kell helyezni, imágines képek, ugye imágó kép, ugye angolul image, ugye ugyanez a szó, tehát imágines képeket kell elhelyezni. Azt mondja, a kiválasztott helyszíneket erősen az emlékezetünkbe kell vésnünk, hogy végérvényesen megragadjanak bennünk, mert a képek, mint a betűk, elmosódnak, mikor nem használjuk őket. A helyszíneknek, mint a viasztábláknak meg kell maradniuk. És hogy véletlenül se tévesszük el a helyszínek számát, jelöljük meg minden ötödiket. Például az ötödik helyszínbe helyezünk egy aranykezet, a tizedik helyszínbe pedig egyik ismerősünk nevét helyezzük oda, akinek a neve Decimus, ugye? Decimus tizedik. Ugye rómaiak nagy előszeretettel használták a sorszám neveket keresztnévnek. Na most kérem szépen, azt mondja, hogy a gondolatokat, beszédünk gondolatait kössük helyszínekhez és képekhez. Például ugye beszédünknek azt a részét, amikor azt mondjuk, hogy XY-t megmérgezték, és ezt nyereségvágyból tették, akkor azt mondja, az első képen, ugye a helyszínen legyen ott egy kórházi szoba, ott egy ágyon feküdjön ugye a megmérgezett, és mellette a tettes pénztárcát tartván a kezében. És erről a képről meg tudunk jegyezni mindent. De nem csak gondolatokat tudunk megjegyezni, mondja, hanem szövegeket is. Szövegeket is meg tudunk jegyezni. A lényege tehát sok-sok helyszínt kell megteremteni magunkban, ezek a helyszínek azonosak legyenek, a helyszínekbe képeket helyezünk, és ehhez asszociáljuk a beszédünket, a szövegünket. Tehát ez egy asszociatív módszer, és ma is közismert dolog a pszichológiában, nagyon-nagyon jól ismerik. Na most ezzel a módszerrel fantasztikus teljesítményre voltak képesek az ókori szónokok, és ez nagyon-nagyon fontos volt. Ezt megerősíti Cicero. Cicero azt mondja, hogy ennek a módszernek nagy előnye, hogy nagyon sok ember vizuális, és ugye a képek, tehát a helyszínek, a lokuszok, és a képek ezt a vizuális képességet erősítik föl. Vizuális képességet erősítik föl. Cicero fölemlít két nevet, Charmadas az egyik, a másik pedig Metrodoros, akik azt mondja, ezzel a technikával, tehát Charmadas és Metrodoros fantasztikus eredményeket értek el, és ő maga személyesen látta. Idézem, én láttam ugyanis azon kiváló férfiakat, akiknek szinte isteni emlékező tehetségük volt. Athénban Charmadas, tehát ő Athénban, Ázsiában pedig a Szkepszészi Metrodoroszt, akiről azt mondják, hogy ma is él. Mindketten azt állították, hogy összegyűjtött helyszíneikbe úgy írták bele a képeket, a megjegyzésre méltó dolgokat, ahogyan a viasztáblába a betűket. Tehát ugye ezek nagyon híresek voltak fantasztikus memóriájukról. Cicero rövidebben tárgyalja a mnémotechnikát, ugye mnémotechnika, ugye ez modern elnevezése, az emlékezet fejlesztésének a tudományát, rövidebben tárgyalja Cicero, mint a rétorika ad herennium, de teljesen a rétorika ad herenniumnak a módszerét tárgyalja, tehát itt is a helyszín nagyon fontos, ugye a locus, a kép, az imágó, és ugye a sorrend. Sorrend a harmadik, ugye ordo. Fontos tehát a háttér, a locus, a kép, az imágó, és a sorrend az ordo. És egyáltalán nem kritizálja ezt a módszert, sőt, védelmezi ezt a módszert azon lustákkal szemben. Azt mondja, hogy a lusták nem akarják ezt a módszert elsajátítani, akik azt állítják, idézem, hogy a képek súlya elnyomja az emlékező képességet, és még azt is elhomályosítja, amit a természet önmagában is megtarthatott volna. Tehát egyesek ugye ezt hozták föl eme módszer ellen. Ez azért érdekes, hogy ezt a módszert már ezek szerint az antikvitásban is kritizálták. Most jön kérem szépen az ötödik pont, az isteni Quintilianus. Quintilianus. Az ókori retorikák közül Quintilianus tárgyalja leghosszabban az emlékező tehetséget. Azt mondja, a szónoknak nincs jó memóriája, akkor minden korábbi munkája fölöslegessé válik. Elfelejti a dolgokat, nem tudja elmondani a dolgokat. Sőt, azt mondja, az egész oktatás a memórián alapszik. Tehát az egész oktatás a memórián alapszik. Ugye a jó diák gimnáziumban is, ott ül az órán, isteni memóriája van, mindent megtanul, hazamegy délután, csak szórakozik, sportol, ugye? Miért? Mert isteni memóriája van. Azt mondja, sőt, az egész oktatás a memórián alapszik, ezért nevezik az ékes szólás kincses tárának. Tehát kérem szépen, a memória, az ékes szólás kincses tára, ugye Thesaurus, ugye azt mindenki tudja, hogy a Thesaurus, ugye Thesaurus, ez a kincses tára, minek élokvenciéje. Ékes szólásnak a kincses háza. Na most Quintilianus is ismerteti a locus és az imágó módszerét. Tehát ismerteti ugye a rétorika a herenniumban leírt, azonban nehogy azt higgyék, hogy a rétorika a herennium találta ki ezt a módszert, ezt is a görögök találták ki, ez ugye a hellenisztikus korban alakult ki ez a módszer, azonban, mint említettem, ugye a Arisztotelész retorikája után keletkezett retorikák elvesztek, a Rétorika a Herennium, ugye a Herenniusnak ajánlott rétorika szerzője Cornificius görög források alapján dolgozott, és görög forrásokból vette. De ezek a görög munkák elvesztek. Tehát Quintilianus is átveszi a helyszínek és a képek elméletét, azonban árnyalja és finomítja. Nagyon-nagyon fontos, tehát első pontban a helyszínek és a képek elméletét így árnyalja. Azt mondja, úgy tűnik, Simonidesnek e tettéből vonták le azt a következtetést, hogy az emlékezetet a megjelölt helyek segítik. Tehát ő is ugye Simonidesre hivatkozik, ugye, és azt mondja, hogy a megjelölt helyek segítik az emlékezetet. És azt mondja, ebben mindenkit saját tapasztalata megerősít. Saját tapasztalata. Amikor ugyanis bizonyos idő elteltével visszatérünk arra a helyre, amely helyen nagyon régen voltunk, azt mondja, nem csak magát a helyet ismerjük meg, hanem eszünkbe jut az is, hogy azokon a helyeken mi történt velünk. Tessék visszagondolni kisgyerekkorukba, valamilyen különleges helyen, ha voltak, hely eszünkbe jut, akkor eszünkbe jut az is, ami ott történt. A módszert tehát, mint a legtöbb esetben, itt is a tapasztalat alakította ki. Az ókoriak megvoltak győződve arról, hogy mindenre, tudományra, művészetre a természet tanít meg bennünket, mégpedig az a tapasztalat, amelyet a természetben látunk, tapasztalatunk. Na most a helyszínekkel kapcsolatban azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy hogyan választjuk meg a helyszínt. Annak a helyszínnek különlegesnek kell lenni. Például azt mondja, válasszunk ki egy gyönyörű szép nagy kastélyt, egy gyönyörű szép villát. Ez ugye a villa vagy kastély sok szobája van. Azt mondja, pontosan rögzítsük magunkban, hogy milyen részei, milyen szobái vannak ennek a nagyháznak. Az első feladat, hogy amikor áttekintjük ugye ennek a nagyháznak a szobáit, azt mondja, sehol sem szabad hosszasan leragadni, hiszen annak az emléknek, amely a többi emléket fogja segíteni, mindennél biztosabbnak kell lenni. Tehát pontosan ismernünk kell eme kastélyt, milyen szobák vannak itt, milyen sorrendben. Azután, amit leírtak vagy kigondoltak, egy fogalomba sűrítik, és valamilyen emlékeztető jellel ellátják. Például ugye, hogyha hajózásról akarunk beszélni, akkor hajózás jele például egy horgony legyen, ugye a hajózás jele. Ha katonáskodást kell említeni, akkor valamilyen fegyver, ugye? Tehát a kép, ugye, hogyha katonáskodásról van szó, akkor ugye a helyszínre egy fegyvert tegyünk. Azt mondja, ezeket a következő képen kell elrendezni. Az első gondolatot tegyük ugye az előcsarnokba, ugye a palota, tehát ahol belépünk. Ugye, az első előcsarnokba. A másodikat tegyük a következő szobába. Ezután körbejárjuk az egész házat, ugye, majd az, ugye, tehát a hálószobákat és a különféle termeket, és a különféle termekben található szobrokat, és mindezek sorrendjében a mondandónk gondolatait elhelyezzük. Tehát ugye a gondolatokat asszociáljuk a szobákhoz, illetve a szobákban található képekhez. Azt mondja, ha ezt így csináljuk, akkor később, amikor szükségünk lesz ezekre a gondolatokra, a házra gondolunk, és megint gondolatban végigvesszük az előszobától kezdve a többi szobáig végigvesszük a házat, akkor eszünkbe jut, amit rábíztunk. Azt mondja, így bármilyen sok is az, amire emlékeznünk kell, az egyes dolgok összekapcsolódnak, mintha bőrszíjjal lennének összekötve. Tehát, hogyha tökéletesen emlékszünk a nagy villára, a nagy kastélyra, annak tudjuk, hogy milyen sorrendben következnek a szobák, akkor amit az egyes szobákra bíztunk, szöveget, egy beszédet vagy verset, ezt könnyen föl tudjuk idézni. De Quintilianus ezt a módszert már kritizálja is. Ugye Quintilianus azért fantasztikus, mert pro és kontra. Mindennek föltárja a pozitív oldalait és a negatív oldalait is, gyenge pontjait. Azt mondja, sajnos ennek a módszernek olykor összefüggő, hosszú szónoklat esetében nem sok, hát az eredménye nem sok a haszna. Tudnék, azt mondja, hogy a gondolatok képei mások, mint a tárgyaké. Tehát, hogy a gondolatok képei ugye mások, mint a tárgyaké, és ez okozza a nehézséget. Aztán azt mondja, hogy sokszor lehet szavakat, szókapcsolatokat, nagyon jól fogalmakat, képekkel helyettesíteni. De azt mondja, vannak olyan szófajok, amelyeket nem tudunk képekkel helyettes, például a kötőszók. Úgyhogy kérem szépen, azt mondja, mert még ha mindenre meghatározott képeink lennének is, mint a gyorsíróknak, s hozzá végtelenül sok helyszínük, ahol akár a Velerész elleni második tárgyalás öt könyvének szavai is elférnének. Ugye ez nagyon érdekes, ugye a Velerész, a Velerész ellen Cicero ugye a második akciót öt hosszú beszédet mondott. Hát azt mondja Quintilianus, hogy ezt az öt hosszú beszédet megjegyezzük, hát annyi helyszín kellene, meg annyi kép, hogy az elképzelhetetlen. Következésképpen azt mondja, hogy hosszú beszédek esetén egy másik módszert ajánlok. És esküszöm, hogy maguk is így tanulnak, többek között. Azt mondja, ha hosszabb, idézem, ha hosszabb szónoklatot kell az emlékezetünkbe vésnünk, érdemes részenként megtanulni. Az emlékezet ugyanis belefárad abba, ha túlterheljük. Tehát Quintilianus koncepciója az, hogyha egy 15-20 oldalas szöveget kell megtanulnunk, tehát egy egységet, mondjuk egy novellát, ugye színészeknek egy novellát, vagy maguknak egy tételt, tehát ez azt jelenti, hogy 15 percig ugye elegánsan, spontán módon kell felelniük, ugye, akkor azt mondja, a legfontosabb, ha részenként tanuljuk meg. Tehát megnézzük a gondolatmenet részeit, amelyek ugye természetszerűen következnek egymás után. Akkor meg tudjuk különböztetni. Azt mondja, de részek ne legyenek nagyon rövidek, különben túlságosan sok lesz belőlük, és szétdarabolják, szétszabdalják a beszédet. Tehát ugye a gondolat, egyes gondolatmenetek vége legyen a határ. Nagyon fontos megint az ordó, hogy a részek sorrendjét megjegyezni. A sorrend végtelenül fontos. Azt mondja, nem is határoznék meg egy minden esetben biztos mértéket, hanem mindig ott legyen a határ, ahol egy gondolatmenet véget ér. Szenzációs ez a Quintilianus. Azt mondja, pontos határokat kell szabni, és ez a legnehezebb, hogy a szavak összefüggését folyamatos, gyakori, végig gondolásuk, a részek egymás után következését pedig a téma által meghatározott sorrend szabja meg. Azt mondja, ha valami nehezebben megjegyezhető, érdemes valamilyen jellel a nehezen megjegyezhető részt megjelölni, mert ennek felidézése figyelmezteti és serkenti az emlékezetet, hiszen senki sem annyira feledékeny, hogy ne tudná, melyik jelet miért tette oda. Tehát azt mondja, osszuk részekre azt a beszédet, azt a novellát, azt a verset, bármilyen hosszú is, és hogyha van egy nagyon nehéz, nehezen, oda tegyünk valamiféle jelet. És ez a jel figyelmeztetni fog, hogy ezt nagyobb energiával, nagyobb akarással kell megjegyezni. Azt mondja, ha pedig erre is lusta lenne valaki, az támaszkodjon arra, mert ez használható része az említett módszernek, hogy maguk a jelek kapcsolódnak az elfelejthető jelentésekhez. Ahogy fentebb mondtam, horgony legyen jel, ha hajóról kell beszélni, a lándzsa legyen jel, ha csatáról. A jeleknek ugyanis megvannak a maguk haszna. Az egyik emlékéből következik a másik, mint amikor a másik újra húzott gyűrű, vagy ha valamit rákötünk, emlékeztet arra, hogy miért tettük, ugye? Mondjuk tegyük föl, én itt, ugye a gyűrű súlyomon viselem a gyűrűt, és valami fantasztikus dolgot akarok megjelzni, nehogy akkor ide húzom, ugye? Rögtön meglátom, mi a fenéért van a mutató ujjamon a gyűrű, azonnal eszembe jut az, ami fontos lenne. Tehát kérem szépen, látják azt, hogy az antikvitásban kialakítottak egy mnémotechnikát, egy mnémonika, egy emlékezettudományt, és ezt széles körökben alkalmazták. És fantasztikus eredményeket értek el. Mindez azt jelenti, hogy az emlékező tehetséget mindennél fontosabbnak tartották. Ennek az oka az volt, ugye, hogy a szónokok, akik több óra hosszát beszéltek, azok papírból nem beszélhettek. Tehát azoknak kívülről kellett beszélni, különben a tömeg ott hagyta volna őket. Nem tudták volna érdekesen előadni testbeszéddel, ugye aki olvassa a szöveget, teljesen odafigyel, nem tud a testével beszélni. Tehát ilyen szempontból nagyon-nagyon fontos. Na most kérem szépen, hogy ez a módszer, tehát a helyszínek és képek milyen fontos volt, azt az antik művészet történet is bizonyítja. Tudnilik, a művészet történészek, régészek föltártak egy sor képet. Például ilyen, hogy kép, mint a képregény, ugye a trójai háború története képekben. Akkor az Éneisz, ugye, ezt úgy hívják, hogy ezt írják le, mert művészet történetben nagyon fontos. Tabulae iliacae. Régészeti emlékeken, tehát fán, kőn, bronzon, akkor mozaikokon találtak ilyen képeket, ugye tabulé az azt jelenti, hogy kép, iliacé, ugye iliászi képek, tehát ugye a trójai háborúról szóló képek, és nagyon sokáig nem tudták ezeket értelmezni, és azt hitték, hogy ezek spontán módon keletkezett dolgok. Azonban a legújabb kutatás kimutatta, hogy ezek a mnémotechnika segédeszközei voltak. Tehát ezek imaginés képek voltak, amelyeket ugye helyszínre helyeztek el, azért, hogy az Iliász tartalmát, jeleneteit, egyes énekek tartalmát pontosabban meg tudják jegyezni. Na most ez a felismerés, tehát, hogy ezek a képek, ezeknek pedagógiai funkciója volt ezeknek a képeknek, ez segít megérteni például Quintilianust, amikor ő leírja a nagy palotát, tehát a nagy villát, hogy abba hogyan kell elhelyezni. Tehát kérem szépen, ez azt jelenti, hogy szerte a görög-római világban mindenütt el volt terjedve ez a technika, és ez a sok-sok képes regény, tudnilik, ezek az az érdekes, hogy olykor úgy vannak, hogy oda is van írva a jelenet, tehát a szöveg is oda van írva, ugye, amit meg kell tanulni. Azonban a memóriafejlesztés ugye nem csak a tanulásban fontos, nem csak az idegen nyelvek tanulásában, hanem kérem szépen nagyon fontos az emberi kapcsolatok ápolásában is. Tudnék, Paul Ricoeurt említettem, ugye, azt mondja, hogy kérem szépen, létezik egyéni emlékezet, tehát van egyéni emlékezet, mindnyájunknak van, amire mi, az egyén, az individuum emlékezik, azaz az egyéni emlékezet. És van kollektív emlékezet is, kollektív emlékezet is. És azt mondja, és az ember azt hinné, hogy az egyéni emlékezet, és a kollektív emlékezet valami nagyon különböző dolgok. És azt mondja, hogy kérem szépen, ezek ugyan különböző dolgok, az egyéni emlékezet és a kollektív emlékezet, de van egy közbülsőség. Tehát van egy összekötő láncszem, amely az egyéni emlékezetet és a kollektív emlékezetet összeköti. Ez kérem szépen a szeretteinknek, a hozzánk közel állóknak az emlékezete, tehát akikre emlékezünk, és azt mondja, hogy ez a hozzánk közel állók emlékezete kapcsolja össze az egyéni és a kollektív emlékezetet. Azaz a jó emlékezet az emberi kapcsolatok forrása is. Tehát a baráti és társas kapcsolatok forrása is a jó emlékezet. Azaz. Mit jelent ez? Konkrétan azt jelenti, hogy ugye rettenetesen megsértődik mondjuk a barátnője, a kisasszony elfelejti a születésnapját, a névnapját, a családban óriási tragédiák, veszekedések vannak emiatt, ugye? Tehát kérem szépen, ugye a memória, és valószínűleg mára, majdhogy nem, egyetlen oka, hát a tanulásban ugye az idegen az nagyon fontos az emlékezet, a színészeknek nagyon fontos az emlékezet, ugye? Hát képzeljék el, szerencsétlen színészek, ha rossz az emlékezet, mit kell szenvedniük, mit kell félniük, ugye, hogy elfelejt, tragédia. És kinek kell még jó emlékezet? Hölgyek és urak, kinek kell még jó emlékezet? Természetesen ugye jó emlékezet kell a James Bondoknak, ugye a spionoknak, ugye fél percük van, 10 soros szöveget mondanak nekik, és soha nem felejtik el. Hát ilyen emlékezetet kívánok én önöknek, de annélkül, hogy spionok legyenek. Köszönöm.
Elhangzott retorika. Adamik Tamás előadása. A felvétel 2008-ban az ELTE BTK-n készült.